Ürge Forsthez Diana klímakutató, a CEU egyetemi tanára, az ENSZ kormányközi klímatestületének egyik alelnöke, az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Az Amazonasszal kezdtük, de máshol is vannak erdőtüzek, másutt a világban, Európában is, Szibériában is, a Távol-Keleten is. Hol egészen pontosan? És mennyire hasonlíthatóak össze a dél-amerikai folyamatokkal?
Igen, ehhez ismét hangsúlyozom, hogy fontos megérteni, hogy azért, mert a sajtóban, most nem az Inforádióra gondolok, de esetleg közösségi média, vagy itt-ott megjelenik egy rettenetes tűznek a képe, akkor egyből nagyon megijedünk, de hogy bizony természetes része nagyon sok ökoszisztémának a tűz, egyebeknek nem természetes része, de már olyan szempontból természetessé vált, hogy sajnos tényleg az esőerdőkben meg a szavannákon sokszor mezőgazdasági céllal gyújtanak tüzeket, és ilyen szempontból szinte folyamatosan megnézzük a szatellit képeket, akkor látjuk, hogy folyamatosan rengeteg tűz ég a világban. Sajnos viszont azt is látjuk, hogy általában ezeknek a tüzeknek a gyakorisága, erőssége és elterjedése jelentősen nő. És ez viszont az ijesztő, mert ez sajnos mindenképpen fémjelzi azt, hogy a globális felmelegedés már javában úton van, és bizony olyan területek, amik sérülékenyek a tűz szempontjából, azok egyre jobban égnek.
Tehát ezeknek az okozója mennyiben a természet és mennyiben az ember?
Ezt nagyon nehéz mindig tudni, hiszen nagyon sokszor hatalmas nyomozást kell indítani ahhoz, hogy most konkrétan ki okozta. De igazából nem csak azt kell nézni, hogy konkrétan azt a gyufát kigyújtotta meg, vagy most villám csapott ebben, vagy egy gyufát gyújtotta meg valaki, hanem azt, hogy amikor meggyullad egy gyufa, vagy becsap egy villám, el tud-e terjedni a tűz. Tehát igazából itt tenném a különbséget a természetes és nem természetes.
A perzselőnap nem okozhatja? Például Görögországban, vagy Portugáliában, vagy Indonéziában, vagy Afrikában, vagy bárhol másút?
Szerintem sokkal kevésbé. Nem igazán hiszem, hogy csak a perzselőnap okozhat tüzeket, de az biztos, hogy a tüzek előfordulása a száraz helyeken az egyre gyakoribb. És sajnos ugye rámutatott ez az új jelentés is a kormányközi klímavédelmi testülettől, ami két hete jelent meg a földhasználattal kapcsolatban, hogy a világ egyre több helyén és egyre hosszabb aszályos időszakok vannak, egyre több hely sivatagosodik, és ezzel párhuzamban egyre romlik is a talaj minősége, és ettől egyre kevesebb vizet tud megtartani a talaj, és ez mind önmagát erősíti, és emiatt a tüzek gyakorisága nem lineárisan nő, tehát nem arányosan nő a melegedéssel, hanem sokkal jobban, tehát Kaliforniában is, és több helyen, ahol nagyon pontosan mérik ugye ezeket a tüzeket, látjuk, hogy szinte exponenciálisan a tüzek száma, erősség és az a kár, amit okoznak, hiszen itt több folyamat játszik közre, ami sokkal egyre jobban erősíti a tüzeknek a gyakoriságát.
Európában mi a helyzet?
Sajnos Európában is ez a helyzet, különösen a mediterrán régió az, ami ilyen szempontból talán a legijesztőbb, hiszen ott melegedik egyik legjobban a hőmérséklet, ott vannak amúgy is, tehát ott része, a mediterrán ökoszisztémának része a tűz normális esetben, viszont ott van, ott azt érinti szinte egyik legjobban a világon az éghajlatváltozás, a csapadék eloszlás szempontjából, tehát bizony nagyon lecsökken már most a csapadék, és egyre jobban fog csökkenni, és ez a melegedéssel együtt azt okozza, hogy a talaj is jobban kiszárad, a növényzet is jobban kiszárad, tehát bizony a tüzek, a bozott tüzek és erdőtüzek gyakorisága nőni fog. Ezt ugye láttuk már tavaly előtt az elmúlt években a hatalmas pusztító tüzeket. Nyilván önmagában is rossz, de ehhez még ugye közrejátszik az egyéb emberi tevékenység, tehát hogy olyan fajta fákat ültetünk, ami nem feltétlen odavaló, vagy monokultúrákat ültetünk, amik kevésbé tudnak ellenállni a tűznek. Tehát mi is azért ludasak vagyunk nagyon nagy mértékben más módon is.
Szerintem, hogy a hallgatóknak azt mondom, hogy Szibéria, akkor mindenki elkezd vacogni, és hogy ott milyen hideg van, de ott is vannak erdőtüzek. Pontosan.
Ott természetes része az ökoszisztémának az erdőtűz, viszont az a baj, hogy nagyon felerősödött ezeknek szintén a mennyisége, hiszen ott is egy jelentős szárazodást látunk. ez a, tehát a sarkvidéki erdőkben, tehát nem csak Szibériáról van szó, hanem például Kanadáról is. Kanadában is 2017-ben, 2018-ban hatalmas erdőtüzek pusztítottak, szinte a legnagyobbak, amiket valaha tapasztaltak ebben az országban. Tehát egyértelműen látjuk, hogy az egész sarkvidéki erdőséget nagyon érinti egyrészt a szárazodás, másrészt a tűz, és sajnos itt megint önerősítő folyamatok indulhatnak be, tehát amennyiben több módon is felerősíti magát ez a folyamat. Egyrészt azért, hogyha amikor ég a tűz, akkor sok füst meg korom keletkezik. Ez a korom és ez a pici szállópor, ez átmegy azokra a területekre, amit jég borít vagy hó borít. Amikor a fehér színű jég, az sötétebb lesz ez a korom által, akkor kevésbé veri vissza a napsugárzást, ezáltal könnyebben elolvad. Tehát így felgyorsítja a sajnos amúgy is nagyon felgyorsult északi-sarki jégolvadási folyamatokat, és ezzel tovább gyorsítja a melegedést. De ezen kívül is az a probléma, hogy ha már többször leégett ugyanaz a terület túl gyakran, vagy az éghajlatváltozás miatt már amúgy is sérült a talaj, és sérült az élővilág, ha nem tud regenerálódni ez az erdő, és már pedig ott az északi sark közelében amúgy is lassan nőnek a fák, és lassan nő az élővilág, nehezebben regenerálódik. Ha nem tud regenerálódni, akkor ott jelentős erdőveszteségekkel kell számolnunk, és ez pedig szintén felerősíti az éghajlatváltozást.
Ez az éghajlatváltozásra hat, mint ahogy ön is így fogalmazott, vagy pedig az ökoszisztémára is, tehát a világ természetes rendjének az összetételére?
Természetesen abba is belejátszik.
Hogy ez nem választható külön?
Nem választható teljesen külön, hiszen a biológiai sokféleség az kölcsönhatásban van az éghajlatváltozással. Ennek ellenére azt mondanám, hogy azért a szibériai erdők talán kevésbé vannak közvetlen, ez az ökoszisztéma kevésbé van közvetlen kapcsolatban az éghajlatváltozással, vagy a világ többi részének az ökoszisztémájával, mint mondjuk az amazonászi esőerdő.
Jégolvadás is van méghozzá Grönlandon, amit az Amerikai Egyesült Államok legalábbis az elnöke meg szeretne venni. Miért fontos Grönland, illetve a jégolvadás az mennyiben függ össze az előbb említett folyamatokkal?
Nagyon összefügg, hiszen annak az eredményeképpen kezdett elolvadni a grönlandi jég, hogy melegszik az éghajlat, és ez a melegedés bizony részben az erdőirtás miatt van, hiszen a kibocsátásoknak most azt mondhatjuk, hogy körülbelül egy ötöde, az éves kibocsátásnak körülbelül egy ötöde származik a földhasználat megváltozásából, amibe beleértük a globális erdőirtási folyamatokat
is. A földhasználat megváltozására mondott azt, hogy egy ötöde, az kb. 20%-a.
Igen.
Hány százaléka a föld élővilágának természetes folyamata? Tehát az mennyire adja, a valódi természetes változások? Tehát hogyha kivonnánk ebből az egész rendszerből az embert?
Természetes változások most gyakorlatilag
mert ugye voltak már jégkorszakok is ebben a
szélben. Természetesen. Tehát most egy nagyon-nagyon-nagyon kicsi melegedést érzékelnénk amúgy, hogyha nem lenne emberi folyamat. De hogyha összehasonlítjuk azt, hogy milyen mértékben járul hozzá az ember most az éghajlatváltozáshoz és a természetes folyamatok, akkor ilyen kb. Egy az ezerhez arányt kapunk, hiszen ezek a folyamatok, azok a melegedési folyamatok sokkal lassabbak és jelen pillanatban sokkal gyengébbek. Tehát amit most az ember okoz, az nagyságrendekkel erősebb és gyorsabb ez az éghajlatváltozás, mint amiről valaha tudunk a föld történetében.
Mennyire állítható párhuzamban, vagy éppen ellentétben az emberi egészség a föld ökoszisztémájával? Tehát, hogyha azt veszük a mai életvitelünket, hogy milyen jó mondjuk elektromos autóval utazni, az az emberi egészségre mennyire jó. De én azt olvastam pont az egyik gazdasági portálon, hogy egy ilyen elektromos jármű előállítása sokkal nagyobb ökológiai lábnyomot hagy, mint egy gázüzeműjé.
Igen, nagyon nehéz összehasonlítani ezeket a dolgokat, mert folyamatosan almát kell körtével összehasonlítani, tehát itt mindenképpen valahol egy nem objektív átváltás van, amikor az egyik valutát átváltjuk a másikba, tehát például mondjuk széndioxid szennyezést átváltunk, mondjuk talajszennyezésre, tehát ezt nehéz objektíven, számszerűen összehasonlítani. Mindazonáltal én pontosan egyetértek ezekkel a gondolatokkal, hogy igenis én attól tartok, hogy ezzel az elektromos mobilitással egy kicsit önmagunkat csapjuk be, és igazából csöbörből vödörbe kerülünk. Hiszen gondoljunk bele, hogy amikor először megjelent a belső égésű motor, és először befögött a városokba, akkor hatalmas ünneplések törtek ki, és azt mondták, hogy végre itt van az a technológia, ami megoldja a legnagyobb környezeti problémát, hiszen ugye akkor az volt a legnagyobb aggodalom, hogy a lovas közlekedés eredményeképpen a városokban meg fogunk fulladni a lócitromtól, és ugye nem csak, hogy meg fogunk fulladni, és nem csak, hogy kellemetlen és koszos és piszkos, de rengeteg betegséget terjesztett. Tehát itt arról volt szó, hogy végre itt van ez a tiszta technológia, nem potyog ki semmi a kipufogóból, hát ez egy fantasztikus dolog. Ugyanakkor előbb-utóbb megláttuk, hogy igazából csak az egyik problémát konvertáltuk a másikba, hiszen most köszönjük szépen, megkaptuk az éghajlatváltozást. Ugyanígy a történelem során nagyon sok példa van erre, hogy amikor azt gondoljuk, hogy itt van egy technológia, és amikor kiderül annak valami negatív környezeti hatása, nem baj, találunk egy újabb technológiát, ez lesz a csoda technológia, majd ezt elterjesztjük, és akkor megvan oldva, és kiderül mégis, hogy megint csak az egyik problémát konvertáltuk a másikba. Tehát itt igazából azt a filozófiát kell egy kicsit látni, hogy mindenből kicsi az orvosság, de sok az méreg.
Ezeknél a gondolatoknál egyébként mi az elsődleges, az emberi egészség, vagy pedig a föld ökoszisztémája?
Mind a kettőt lehet mérni, tehát melyiket szeretné megnézni.
Mert az elektromos eszközöket használjuk, akkor értelemszerűen kevesebb széndioxidot vagy monoxidot lélegzünk be, viszont ennek a gyártása, hasznosítása, meg a folyamata, hogy készül, vagy adott esetben később a roncstelepre is kerülhet, az sokkal rosszabb.
Pontosan, és mind a kettőnek van hosszú távon mind földre is hatása, és mind az emberi egészségre. De ha csak az emberi egészséget nézzük, akkor is mind a kettőnek van hatása, tehát a globális felmelegedésnek is igen nagy hatása van az emberiségre. Széndioxid beléglésze az nem olyan nagy probléma, szénmonoxid pedig szintén nem olyan nagyon nagy probléma jelen pillanatban a városokban, inkább a globális felmelegedés a probléma, de én is azt gondolom, hogy a nagyon nagy méretű akkumulátor gyártás és felhasználásnak előbb-utóbb megisszuk szintén globálisan a levét, tehát ez nem ez a megoldás.
Van arany középút, hogy az emberi egészség is jó legyen, meg az ökológiai lábnyom is kisebb legyen?
Nem lesz olyan középút, amíg nem értjük azt meg, hogy ez egy véges föld. Ez egy véges bolygó, véges erőforrásokkal.
Előbb-utóbb meghalunk?
Előbb-utóbb meghalunk, persze. De egy véges bolygón nem lehet végtelen mértékig növekedni. A jelen pillanatban a gazdasági modellünk arról szól, és minden gazdasági ösztönző, és minden gazdasági dolog akkor működik, ha nem csak, hogy ugyanannyit fogyasztunk folyamatosan, hanem mindig még többet. Egy céget akkor értékelnek a tőzsdén, és mindig, ha növekszik. Minden a növekedésről szól. Ez nem működik. Már most egyre több helyen futunk ezekben a határaiban, hogy egy véges bolygón nem lehet végtelenségig növekni a fogyasztást. Olyan gazdasági modellt kell kitalálni, ami nem ennyire függ a folyamatos fogyasztás növekedéstől. Én azt gondolom, hogy az lesz hosszú, vagy rövid távon az lesz a megoldás, hosszú távon valami teljesen más gazdasági modellt kell kitalálni, ami sajnos még nem talált senki
de
igazából ki.
Ez mire vonatkozik, az élelmiszerre, a fogyasztásra, vagy a mindennapi eszközeinkre?
Igen, tehát minden fogyasztás a jelen pillanatban arról szól az üzleti élet, hogy kibányászok egy csomó természeti erőforrást, azt minél kevesebb munkaerővel, mert ugye az a drága, azon van a sok adó, és ezért inkább mindegy, hogy mennyi erőforrás, de belenyomok egy csomó erőforrást, abból termelek egy adag cuccot, azt megpróbálom a vásárló torkán lenyomni, ha nem akarja megvenni, akkor beletolok még egy iszonyú adag marketinget, hogy azt gondolja, hogy biztos mindig arra vágyott, amikor előtte fogalma se volt, hogy az a dolog létezik, és az minél gyorsabban romoljon el, hogy minél gyorsabban újra el tudjam neki adni ugyanezt a dolgot, aztán pedig kidobjuk az egészet. Tehát ez a lineáris gazdasági modell, ami nagyon nagy mértékben arra alapul, hogy a földet kizsákmányoljuk mind az erőforrásait, mind utána egy hatalmas kukának használjuk az egész földet. Ez nem működik, mert a földnek a hulladék feldolgozó kapacitása véges, és az erőforrása is végesek. Tehát itt át kellene térni egy olyan gazdasági modellre rövid távon, ahol nem arról szól a gazdaság, hogy még több cuccot adjunk el, hanem először is inkább szolgáltatásokról szóljon, inkább szolgáltatásokat adjunk el, és erre én azt gondolom, hogy nagyon jó példa, például MOL-nak ez például a Bubia, tehát hogy egy olajcég átáll arra, hogy nem csak, hogy nem olajat adok el, hanem a közlekedést is szolgáltatásként kezelem, mert hiszen a fiatalok közül már egyre kevesebben akarnak saját autót, egyre kevesebben szereznek jogosítványt, viszont nagyon szívesen beülnek esetleg egy megosztott közlekedésbe.
Egyébként az ön székében ült korábban itt az Inforádió arénájában a MOL elnök vezérigazgatója, és azt mondta, hogy a jövő szerinte a sharingben van, tehát pontosan a közösségi megosztásokba megosztani a biciklit, az autót, a rollert, a motort, vagy bármit.
Pontosan.
Tehát akkor ezek szerint nem a birtoklásé a jövő, pontosan, hanem a közös használaté?
Pontosan, a közös használaté. És hogyha a közlekedésről beszélünk, akkor általában a városainkat újra kell gondolni, hiszen jelen pillanatban a város területének a nagyon nagy része, akár 70-80%-a gyakorlatilag az autóké, mert a parkoló terület, mert út és így tovább, és hogyha újra gondoljuk és visszaadjuk az embereknek és nem az autóknak a területet, akkor sokkal élhetőbbek lesznek a városok, gyalogolhatóbbak, biciklizhetőbbek, rollerezhetőbbek, és a mai fiatalok, a most felnővő generáció sokkal szívesebben él olyan helyen, ahol el tud menni rollerrel a munkájába, és nem kell feltétlenül parkolóhelyért vadásznia, parkolóhelyet vadásznia órákon keresztül.
Említettem már a közösségi médiát és a különböző információkat, amik ott keringenek. Egy ilyen akció volt ezen a nyáron, a júliusban, a műanyagmentes július. Milyen a műanyagoknak az ökoszisztémára gyakorolt hatása, akár az előállítása, akár a használata, vagy későbbi hasznosítása?
Hát ez egy nagyon nagy probléma, ugye rengeteget van erről a sajtóban szó. Csak egy kicsit ott tenném helyre a dolgokat, hogy ne csak az egyszer használatos műanyagokra figyeljünk, azt már szerencsére nagyon jól kezdtük megoldani. Nem azt mondom, hogy megoldottuk, de nagyon jól haladunk ez ügyben. Tehát például az Egyesült Királyságban most olvastam, hogy pár év alatt 90%-kal lecsökkent az egyszer használatos nylonzacskók használata például. Ez nagyon jó hír.
Ezt tudatosan az emberi elmével lehet szabályozni, vagy pedig ennek törvényi szabályozása kell?
Mind a kettő, tehát először ugye adnak eredményeképpen csökkent le felére, hogy bevezettek nem sokat, 5 pennit kellett fizetni ezekért az acskokért, és aztán pedig csak egyre jobban próbálták kivonni őket, de ez még azt hiszem, hogy ők még nem tiltották
be. Bocsánat, én tegnap éppen vettem a vásárlásomkor egy ökológiailag lebomló szatyrot, mert az egyik áruházláncba, élelmiszerláncba ezt adták, és az sokkal drágább volt, mint a műanyag.
Igen, hát azért ez részben egy piaci fogás, mert azért sok annyival nem drágább, mint amennyivel drágában eladták önnek, de az biztos, hogy jelen pillanatban a lebomló műanyagok, amik tényleg komposztálhatóak, azok drágábbak jóval, viszont ezt a költséget jelentősen le lehetne csökkenteni, ha például Magyarországon is lenne elég kapacitás, gyártókapacitás. Jelen pillanatban ennek a nagy részét importálni kell, és emiatt jóval drágább Magyarországon. Tehát ezzel részben meg lehet oldani, de amit az előbb elkezdtem mondani, hogy ne csak az egyszer használatos műanyagokra figyeljünk, én sokkal jobban aggódom amiatt, a környezetbe kikerülő műanyag hatás miatt, a rengeteg műanyag alapú textília miatt. Most már szinte egyáltalán nem vásárolunk természetes anyagokból textiliákat, ruhát. A jó, egy picit bizonyos helyeken divat a biopamut, de azért mégis a ruhák nagy része, a sportruházat, mindennek a nagy része az műanyag alapú. Amikor csak egy-egy ilyen mosást elvégzünk, beindítunk ilyen például poliester ruhákkal, akkor akár milliónyi kis mikroplasztik részecske, mikrorost, műanyag rost kerül a szennyvízbe. Ez És aztán végül az is belekerül ezeknek a nagy része, ugye visszakerül a tengerekbe, sőt, akár a folyókba és a halakba, és így tovább, tehát az élő világra jelen pillanatban ez sokkal gyorsabb és nagyobb hatással van, mint az egyszerhasználatos műanyagok. Csak az egyszerhasználatos műanyagok nagyon sokkoló a sajtóban, amikor az a szegény delfin, vagy mit tudom én, sírályatban be van, vagy éppen a teknősben van becsomózódott abba a műanyagba, de én sokkal jobban aggódom amiatt, hogy rettenetesen nő a műanyag anyagtextiliák felhasználása, és erről senki nem beszél.
Ez az emberi egészségre is hat.
Pontosan. Tehát nem, messze nem úgy reagál a bőrünk sem ezekre. Tehát azok, akik esetleg voltak már allergiásak, vagy egyéb súlyos bőr, a bőrükkel kapcsolatos egyéb súlyos bőrbetegségben szenvedtek, biztos, hogy a bőrgyógyászok mondta, hogy felejtsék el például a bizonyos műanyag alapú öltözködést, és viseljenek természetes ruházatot. Ráadásul a különböző öblítők, amik még esetleg a természetes ruhákat is nagyon szuper kis mesterséges műanyaggal vonják be. Ezek is, ezek a felületaktív anyagok, ezek is egészségre károsak.
Egyébként, hogyha így nyáron kimegyünk a strandra és viszünk magunkkal védőitalt, mondjuk egy jegesteát, vagy egy vizet egy műanyag flakonba, és az tűzi a nap, az egy dolog, mondjuk egy teánál, hogy akkor melegebb lesz, azt még meg lehet inni. Ez hatással van-e a bent lévő termékre?
Pontosan.
Hát a folyadékra.
Pontosan. Hát nem magára a folyadék, hanem folyadékba beleoldódnak olyan anyagok ezekből a műanyagokból, aminek nem kellene ott lennie, és bizony akár rákkeltőek is lehetnek. Tehát nem érdemes meginni azokat a folyadékokat, amik sokáig ilyen üvegben a napon voltak, vagy csak sokáig melegen voltak. És emiatt, ugyanemiatt nagyon kell vigyázni arra, hogyha meleg élelmiszert vásárolunk ilyen kifőzdékben, sokszor olyan műanyagtányérokba rakják ezeket, amik nincsenek még nem arra lettek gyártva, hogy meleget lehessen bennük felszolgálni, és bizony, vagy például ezek a fehér műanyag poharak, amire néha kávét is raknak, ezek a fehér műanyag poharak nagy része, az csak hideg italnak a felszolgálására van gyártva, és hogyha meleget teszünk, mert szintén kioldunk belőle olyan vegyületeket, amik mérgezőek. Tehát ezt az emberek nagy része nem tudja, és bizony nagyon nagy adagmérgezéseket kapunk ezekből.
Ugye a klímáról beszéltünk, sok minden összefüggésben van vele. A 2019-es nyár mennyiben különbözött mondjuk az 1989-estől? Mert mindig mondjuk, hogy nagyon forró időszakok vannak, de hát mondták apáink, nagymamáink, hogy akkor is voltak 30 fokok. A 30 évvel ezelőtti 30 fok az különbözik-e a mostani 30 foktól?
Nem, a 30 fok az nem különbözik a 30 foktól.
De mintha melegebbnek éreznénk.
Hát ezt most nem tudom megmagyarázni, hogy ez tényleg úgy van-e, vagy úgy érezzük. Akkor lehet úgy, hogyha amúgy párásabb a levegő, tehát a párásabb meleget azt nehezebben viseli a szervezet. Azt most nem tudom megmondani, hogy biztosan az átlagban párásabb a levegő most Magyarországon. Azt tudom, hogy Európában ez a nyár, ez nagyon súlyos volt. Szerencsére Magyarországot viszonylag most kevéssé érintette ez a nagyon szélsőséges nyár. Annyira, hogy Európa nagy részében az összes valaha mért méréseknek a legmagasabb értékeit mérték hőmérsékletben. Már a Világ Meteorológiai Szervezet is kijelentette, hogy július 2019. július volt a valaha mért, a Földön valaha mért legmelegebb hónap, tehát ismét egy nagyon nagy rekord megdőlt.
Ez már a jövő is?
Sajnos ebből az látszik, hogy az a nyár, ami most Nyugat-Európában volt ezekkel a 43 fokokkal, az évszázad második felében, de akár már a közepében is ez lesz az átlag.
Kárpát-medencében is?
A Kárpát-medencében pontosan.
Megváltoztat a mi klímánk? Mert volt egy olyan jelentés is nemrégiben, hogy a Stockholmban 50-re, 2050-re már budapesti időjárás lesz, nálunk meg nem tudom, hogy már melyik
Skopje volt írva.
Időjárás.
Én nem szeretem ezt az összehasonlítást, mert ez csak az átlagokról szól, és egy klíma az nem az átlag hőmérsékletről szól. Mi sose leszünk Skopje, mert Skopje egy mediterrán város, nekünk a telünk azért az mindig, tehát nagyobb különbség lesz mindig a nyár és a tél között, de a legnagyobb probléma az éghajlatváltozással nem az átlag hőmérsékletek növekedése, hanem a szélsőségek gyakoribbá válása. Tehát itt is azt látjuk, hogy a viharok a szélsőséges csapadék jelenségek, az áradások, de ugyanakkor az aszályos jelenségek is egyre gyakoribbaká, egyre súlyosabbaká válnak. Ez Skopjéban máshogy igaz teljesen, hiszen ott nincs ennyi csapadék, tehát nincs ennyi áradás. Sajnos Magyarországon egyre gyakrabban számíthatunk villámárvizekre, sajnos a tüzek is jönnek, tehát itt nem az átlagokat kell nézni, hanem a szélsőségeket, sajnos, hogy ezek azok, amik egyre gyakrabban jönnek.
Ürge Forsthez Diana klímakutató, a CEU egyetemi tanára, az ENSZ kormányközi klímatestületének egyik alelnöke volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm szépen, hogy itt volt és beszélgethettünk. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, Fehér Anna Magda, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Adásunk meghallgatható és megnézhető az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.